Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliuma 23. fejezetéből, 26-tól 34. versekig olvasom az igét. Amikor elvezették Jézust, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, s rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. Követte őt a nép és az asszonyok nagy sokasága, akik jajgattak és siratták őt. Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok. Mert íme jönnek majd napok, amikor ezt mondják: boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak. Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek: essetek ránk, és a halmoknak: borítsatok el minket. Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Mennyei Atyánk, mindig megrendülve kell álljunk a kereszt elé, amely most is előttünk áll az igében, és kérünk téged azért, hogy annak erejét sugározd ma ránk a te szent lelked által. Kérünk téged, jelensd ki a te akaratodat, az igédet számunkra, tedd tisztává az elménket, a szívünket, hogy be tudjuk fogadni azt a szót, azt az igét, amelyet te üzensz, és amit te küldesz nekünk. És arra kérünk, hogy ebben az órában hadd dicsőítsünk most téged azzal, hogy a szívünkbe engedjük a te igédet, hogy az ott gyökeret verjen, hogy gyümölcsöt teremjen. Kérünk téged, így hajolj le hozzánk, mi pedig hadd tekintsünk fel rád így, és kérünk, legyen áldásul számunkra és a te dicsőségedre ez a mai Isten tiszteletünk. Amen. Egy régebbi illusztrációt szeretnék elővenni most kezdésképpen, amikor is egy fiatal ember, aki nagyon világi életet élt, és nagyon sokat bulizott az édesanyjának a szándéka és kérése ellenére, tudta azt, hogy az édesanyja éjszakákon át imádkozik érte, sokszor hallotta is ezt, amikor éppen fölébredt, hogy érte imádkozik az anyukája, de egyszerűen csak megrántotta ilyenkor a vállát, és aludt tovább, hogy őt aztán nem érdekli, hadd csinálja. Aztán egyik alkalommal, amikor éppen készült a buliba a fiú, az anyuka tudta, hogy hová megy, és már nem tudott mit kitalálni és mondani, hogyan akadályozza meg a gyermekét. Odaállt elé az ajtóba, két kezét széttárva az ajtó félfára támasztotta, és azt mondta az anyuka a fiának, hogy hányszor és hányszor kértem azt, hogy gyere Jézushoz, fiam, nem akarsz Jézushoz jönni? Nézd meg, itt áll előtted az élő kereszt, legalább ez indítson téged arra. Én hányszor kértelek, én mindig csak a jót akarom neked, és nem kapok tőled más, csak durvaságot és bántást. És erre a szóra a fiú odébb lökte az anyukáját, és ment a maga útján. Néhány év múlva az édesanyja temetése volt, és újra csak a keresztről volt szó az ige hirdetésben, és a fiúnak a szívébe ott égett ez, amit azon a napon az anyukájától hallott: itt van előtted az élő kereszt. De nem tudjuk, hogyan döntött ez a fiú. A temetésen bizonyára nem döntött Jézus mellett. Nem tudjuk, hogy valaha is elérte őt az evangélium. Ott áll az élő kereszt, és itt van a mai történetben előttünk Jézusnak a keresztje. Pontosabban Lukács elég röviden írja le a keresztre vezető utat, és ezt szeretném, ha most mi is majd egy kicsit megnéznénk. Amikor Jézust filmeken látjuk, és képeken látjuk, hogy hogyan függő a kereszten, hogy hogyan megy a keresztre, akkor jó esetben egy-két karcolást ábrázolnak rajta. Viszont az Ézsaiás könyve azt írja nekünk az 52. fejezetben, sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt. Nem volt már emberi a külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló. Ami nem azt jelenti, hogy egy-két karcolás a kereszt felé vezető úton. Nyilvánvalóan nem tudom, hogy kinek milyen a gyomra, ezért nem is fogom ezt nagyon részletezni itt, de emlékszem, amikor a Passió Jézus szenvedéséről ez a film kikerült a nagy közönség elé, voltak még olyan teológusok is, akik azt mondták, hogy egy kicsit eltúlozták azért ezt a filmet. Mennyire véres az egész. Én pedig azt gondolom, hogy azt nem lehet eléggé eltúlozni, hogy mit tettek Jézussal, és mi történt vele. Talán a legjobb ábrázolása annak, hogy hogyan megy Jézus a keresztre. Ugye ilyenkor már jól megverték őt, szakállát is tépdesték, ahogy olvassuk az igében, arcul verdesték a rómaiak, tövis koronát nyomtak a fejébe, pálcával is verték őt, és hát a korbácsolás. Ami ugye nyilván nem csupán csak egy néhány ütést jelentett, elég, ha csak annyit mondok, hogy ugye ezek közé a bőr szálak közé csontszilánkokat, meg cserépdarabokat is beleszőttek, és ezekkel korbácsolták az embert. Jézus így indul a keresztre, ami alapból más, mint az átlagos embereknek, mert másokat nem korbácsolnak szinte halálra előtte, hiszen ki fogják végezni. Jézust itt már teljesen szinte halálra korbácsolták, alapból másként megy a keresztre, mint egy átlagos halálra ítélt. De még inkább más az ő viselkedése és az ő lelke is, ami belőle árad még ezen a kereszt úton is. És ez a mai igénk alap gondolata, hogy a keresztre vezető út minden lépésében még mindig ott van számunkra a kegyelem. Ezt kérném, hogy akkor kapcsoljunk is a vetítőn, mert ez alapgondolatként végig kíséri az ige hirdetést. Három példát mutat fel Jézus, Lukács ebben a szakaszban erre, és ezt a három példát szeretném most együtt megnézni. Először is a kegyelem felvillanását látjuk Cirénei Simonon. Ugye egy bizonyos kvarterion, ez négy római katonát jelent, azok között cipelte az a halálra ítélt az úgynevezett patibulumot, ami a keresztfa volt csupán, tehát nem egy teljes keresztet kell elképzelni, csak annak a keresztfáját, amire azt mondják, hogy 35-40 kiló is lehetett akár. Egy római katona egy fatáblát vitt általában az elítéltek előtt, amire fel volt írva a bűntettük, amiért elítélték őt. Ugye Jézusról tudjuk a bűne, vagyis ami fel volt írva ennyi, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A keresztre halálra ítéltet a lehető leghosszabb úton vezették végig, azért, hogy minél több ember lássa, és legyen ez elrettentés a zsidók számára mindenféle lázadástól. Úgy tűnik, hogy amikor Jézust vezetik a keresztre, a katonák már látták, hogy annyira le van gyengülve Jézus, hogy lehetséges, nem képes a keresztjét vinni, ha ebben őt erőltetik, lehet, hogy a kivégző helyig nem fog elérni, ott meghal alatta, hiszen az a 39 korbács ütés, az már gyakorlatilag a haláltól egy hajszárnyira van, amivel őt elindították erre az útra. Éppen ezért van arra szükség, hogy egy ott lévő embert a tömegből kivegyenek a katonák, és hát nem egy nagy kegyelem és irgalom ez, hogy leszedik a keresztfát Jézusról, inkább talán csak azt próbálták vele elérni, nehogy útközben meghaljon, és ne tudják a keresztre feszítés kivégzését elvégezni rajta. És innentől kezdve nem tudjuk az út melyik pontjától, tehát Cirénei Simon viszi Jézusnak a kereszt gerendáját. És hogyha most távolról ránézünk erre a képre, és elképzeljük, akkor ennek a Simonnak a keresztfa alatt görnyedő sziluettje nagyon jó lenne, ha beleégne a mai Isten tiszteleten a lelkünkbe és a szívünkbe. Annál is inkább, mert Jézus a Lukács 9.23-ban azt mondta, hogy ha valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét és kövessen engem. Ha mellé tesszük ezt a képet, ahogy profétikusan oda vetíti még az utolsó útján Jézus, hogy mit jelent az ő tanítványának lenni, akkor egy picit el kell gondolkozzunk azon, hogyha nem érezzük mi is magunkon a keresztnek a súlyát, hogyha nincs bennünk Jézus iránt, vagy Jézus felé bármilyen kismértékű áldozatvállalás is, ha nincsenek alkalmak a megaláztatásra, amit Jézusért szenvednünk kell, akkor minden bizonnyal nem követjük Jézust. Ha valaki ő utána akar menni, annak fel kell vennie a keresztet. Ugye Simon akarva, akaratlanul, teljesen mindegy. Mondanánk azt, hogy rossz kor volt, rossz helyen, hogy pont neki kellett egy elítélt keresztjét vinni. De úgy látjuk a Biblia későbbi részeiben is, hogy ez a Simon minden bizonnyal egy hívő ember lett, és az ősgyülekezet számára egy ismert alak. És hogyha ezt így vesszük, akkor azt kell mondani, mégiscsak jó helyen volt, jó időben. Azt gondolom, hogy a legtöbben közülünk is, ha választhatnánk, akkor elkerüljük az ilyen szituációkat, az ilyen lehetőségeket, amikor fel kell vegyük a keresztet Jézusért. Nos, nem egy fizikai keresztre gondolok most már, csak arra, hogy esetleg ki kell állni érte, csak arra, hogy meg kell vallani őt, csak arra, hogy szolgálnunk kell, és fel kell adni a kényelmemet, pedig én annyira szívesen csináltam volna valami mást, de Jézus a szolgálatba hív. Talán csak arra gondolok, hogy ezért valakik miatt bújnak a tárgya leszek egy időre. Rosszkor vagyunk ilyenkor rossz helyen, vagy éppen jókor jó helyen. Egy bizonyos Charles Simeon ismert középkori, vagy kicsit későbbi ige hirdető mondja el a következő történetet. Nagyon jó ige hirdetései voltak állítólag, most is megvannak az ő prédikációinak nagyon sok része. Azt mondta, hogy egy nap, amikor az egyetemen nagyon sok megvetés és gúny tárgya voltam, elindultam valamerre, bosszúsan, dühösen, szenvedve a megaláztatások miatt, kezemben a kis új szövetségemmel. Aztán leültem valahol, imádkoztam, hogy Isten vigasztaljon meg az ő igéjéből, és adjon valamit, válaszul erre a helyzetre. Azt mondja, amikor kinyitottam az első ige, ami megragadta a szememet, ez volt, találtak egy cirénai férfit, név szerint Simont, őt kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Simont, őt pedig Charles Simeonnak hívják, ugyanaz a név. Azt mondja, ez az ember, pontosan erre a szóra volt szükségem. Micsoda kiváltságnak éreztem azt, hogy rám rakják a keresztet, hogy hordozhatom Jézusnak a keresztjét, hogy az ő nyomdokaiba léphetek ezáltal. És azt mondja, ez elég volt nekem. Ugrándozni és énekelni kezdtem örömömben. És azt mondta, az volt innentől az imádságom, Uram, tedd rám a keresztet. Ezentúl az üldöztetést a dicsőség koszorújaként kötöttem a homlokomra. Mikor ezt olvastam, azon gondolkoztam, hogy annyira jó, hogy abban az időben, annak az embernek ez az egy ige annyit jelentett, hogy az életét formálta. És kérdésem volt rögtön, hogy vajon mire motivál ma bennünket ugyanez az ige. Meghallgatjuk, és mintha mi sem történt volna, megyünk tovább. Vagy bennünk is elkezd valamit, és formál valamit, és látjuk azt, hogy mennyire fontos ez. Cirénei Simon kereszt alatt meghajlott képe egyszerre ki kellene, hogy józanítson, és fel kellene, hogy emeljen bennünket. Az a tapasztalatom, testvérek, hogy olyan sokat küzdünk mindig önmagunkkal, mai keresztjének. Mikor ima közösségeket is tartunk, a legtöbbször magunkért imádkozunk. Nekünk hogy mennek a dolgaink, nekünk Isten egy kicsi mankót adjon, hogy a mi kicsi mikrokörnyezetünk és mikrokozmoszunkban valamit csináljon az Isten, és ha lehet, az legyen testi egészség adása, vagy csak áldjon meg egy utazást, vagy. És mindig azt látjuk, ne, bocsánat, ha nincs igazam, de hogy magunkkal vagyunk elfogva, hogy a mi dolgainkat Isten egyenesítse, egyengesse ki. Az én bajaim. És azt látom, mintha soha nem tudnánk ebből kijönni, és valóban ez így is van. Mindig lesznek bajaink. Mindig lesznek próbatételeink, mindig vannak harcaink az életünkben. A nagy kérdés, hogy ezek a harcok a közös helyzetekbe, ima közösségbe valók-e, vagy pedig az otthoni szobánk csendjébe. Ez egy egész életet fel tud ugyanis emészteni, hogyha mindig csak a saját bajainkkal vagyunk elfoglalva, mert egy-két hétnél, hónapnál hosszabb idő nem nagyon szokott lenni, amikor azt mondhatjuk, hogy na most jól vagyok, most nincs semmi. Tehát újra és újra lehet ebbe forogni. Hoztam egy képet, amit szeretném, hogy kivetítsünk, kicsit sok időt küzdöttem, mire ezt újra megtaláltam. A kép arról szól, hogy az ember imádkozik azért, hogy Isten óvja, védje, őrizze meg őt, aztán fejbe találja egy kő, és elkezd panaszkodni, hogy nem igaz, Uram, hát ezt nem tudod megtenni, én pont ezért könyörögtem, és aztán kap egy kijelentést arról, amit ott látunk, hogy Jézust megsorozzák azokkal a kövekkel, és az utolsó képen Jézus bocsánatot kér az embertől, hogy egy eltalálta őt. Az az érzésem, hogy mi mindig azért az egy kőért szoktunk panaszkodni. És nem látjuk mögötte azt a nagy képet, hogy Jézus mennyi mindent felfog az életünkbe, és mennyi mindent megtesz. Simon viszi ugyan a keresztet, és ezt szeretném, hogy értsük meg. Viszi a keresztet az útnak egy szakaszán, és ennyi. A gyalászkodás Jézust éri. Őt gúnyolják, őt köbdösik le, neki mondják, hogy gyere le a keresztről. A korbácsolás Jézus kapta. A veréseket Jézust kapta. A keresztre feszíteni magát Jézust fogják. Simeonnak csak ennyi, hogy viszi a keresztfát az útnak egy szakaszán. És ez az, testvérek, amit Jézus tőlünk is kér. Emlékezzünk arra is vissza, hogy technikailag Barabásnak kellett volna azon a kereszten függenie és lógnia, mint valósággal Jézus lógott. Kényelmetlen persze az, amikor jön haza Simeon a mezőről, lehet, hogy egy egész napi munka után, és akkor belefut ebbe a tömegbe, és akkor még utána arra kényszerítik, hogy vigye Jézusnak a keresztjét. Ó, de hát szegény Simon fáradt. Ő már nem így tervezte a napját, hogy még Jézusért tenni kéne valamit. De mindegy, kényszerből, de szolgált Jézusnak. És tudjátok, bár kényelmetlen lehetett cipelni azt az irtózatos keresztfát, főleg egy napi munka után, de akaratlanul is látta az előttő tántorgó Jézusnak minden lépését, minden mozdulatát, hallotta minden szavát, végignézte valószínűleg Jézus kivégzését, és tudjuk, és bizonyosak lehetünk, hogy valamikor az azt követő napokban hitt ez az ember Jézus Krisztusban. És ismerté vált az ősgyülekezetben. Ez csodálatos kegyelem Jézus részéről. Simeon, ki beállt, aki vitte a Jézus keresztjét. Itt van tehát az első felvillanó kegyelem, a második kettő, vagy a másik kettő kicsit rövidebb lesz, ígérem. Második pontunk, hogy a sirató asszonyokon is megmutatkozik a kegyelem. Ezek az asszonyok minden bizonnyal nem Jézus követői közül valók, tehát nem azok, akik életében is velük jártak, inkább hivatásos sirató asszonyok lehettek. Jó szándékú, jeruzsálemi, együttérző, szívű, kedves lelkű asszonyok, akik bizonyára egy-egy fiatal ember halálát siratták, akihez a családja nem jött ki, amikor keresztre feszítették, vagy nem tudtak mit tenni, hogy az ilyen emberek kivégzésének tanúi legyenek, esetleg némi fájdalomcsillapított kis kábító, bódító szereket adjanak a fájdalmaik enyhítésére. Bizonyára ilyen asszonyok voltak ott Jézus mögött is a tömegben. De a meglepetés az volt, hogy Jézus, aki már alig élt a korbácsolás és a verések miatt, a legkínzóbb halál küszöbén állt, és akkor is nem magára, hanem rájuk gondolt. Mert visszafordult hozzájuk, és mondott nekik valamit. Ne engem sirassatok, hanem magatokat és a gyermekeiteket, mert ha ezt teszik a zöldelő fával, akkor mi lesz a szárazzal? Érdekes, hogy Jézus ezen az úton már nem egy utolsó hívást intéz, egy kegyelmi hívást az emberekhez, hanem ítéletet hirdet. És meggyőződésem, hogy ma is vannak ilyen emberek, akik annyiszor hallották már azt, hogy Jézus mennyire szeret minket. Hogy ez már nem érdekli őket. Megrántják a vállukat, és azt mondják, engem nem kell, hogy szeressen. És különben is kit érdekel. Vannak emberek, akiknek ma is az ítéletet kell hirdetni, mert az lesz, ami sokkolja és megdöbbenti őket. És itt Jézus már nem azt mondja, hogy jöjjetek utánam, meg mennyire szeretlek benneteket, hanem ítéletet hirdet. Mégpedig azt mondja, az eljövendő ítélet olyan borzalmas lesz, hogy a meddőség, amelyet Izraelben átoknak és gyalázatnak tartottak, az áldásnak számít majd abban az időben. Ha valaki nem szült, ha valakinek nincs gyermeke. Azt mondja, olyan ítélet lesz, amelyben az emberek földrengésért könyörögnek, hogy a hegyek boruljanak rájuk, és így a halál által megszabaduljanak a nyomorúságtól. Micsoda ítélet ez, ha ezt valaki átgondolja. És végül hozzáteszi, hogy ha a zöld fával ezt teszik, mi lesz majd a szárazzal? Ugye az van emögött a gondolat mögött, hogy a zöld fát, aminek még levelei vannak, benne vannak a nedvek, azt nehéz elégetni. És ezért használták az ártatlanok képeként. A száraz fa ellenben könnyen meggyullad, és ezt a bűnösök szimbólumaként használták. Azt mondja tehát Jézus, hogy ha engem halálra ítéltek, és így bántak velem, aki az evangéliumot hirdettem, aki gyógyítottam az embereket, aki szerettem az embereket, aki soha senkinek semmi rosszat nem tettem, és így bánnak velem a rómaiak, akkor hogy fognak bánni veletek, akik majd lázadtok ellenük, amikor eljön az ítélet napja? És nyilván ennek van egy profétikus jelentése is, egy olyan időszakra vonatkozóan, amit a nagy nyomorúságként ír le a Biblia, ami még előttünk van. De közeliben, kicsiben beteljesedett ez, Krisztus után 70-ben, amikor tényleg szétzúzták a rómaiak a zsidókat. És én így értem ezt, hogy Jézus arról beszél, hogy ha engem így, vagy velem így bánnak a rómaiak, hogy fognak majd bánni veletek? Ítéletet hirdet ugyan Jézus, de mégis tele van kegyelemmel. Hogyha őt látják ezek az asszonyok, még mindig ott a lehetőség, hogy döntsenek mellette, hogy fogadják el őt a messiásnak, és annak, akinek mondta magát. Mellesleg sok keresztényt megkímélt az, hogy üldöztetések vették kezdetét, és Krisztus után 70-ben már rég nem voltak Jeruzsálemben a Krisztus követő emberek, nagy része, hanem szétszóradtak a világban. Ezért nekik nem volt részük ebben az ítéletben, amiről Jézus beszél. És arra kellene, hogy ez bátorítson bennünket, mai embereket is, hogy a végső ítéletnek ezen az oldalán még mindig kegyelemért és irgalomért fordulhatnánk Jézushoz. Lehet, hogy elérnek egy-egy kövek bennünket ebben az életben, vagy egy ítéletes profécia, de nem ér el az ítélet, hogyha Jézusban elrejtőzünk. Sőt, néha pont ezek a kövek hajtanak és helyeznek minket biztonságba, amikor érezzük a bűn súlyát, az élet rövidségét, az emberi életünk törékenységét, és érezzük azt, hogy micsoda menedék van Jézus Krisztusban ezektől. Lehet, hogy pont ezek az egy-egy bennünket elérő kő hajt oda az Úr kegyelmébe. És a harmadik felvillanása a kegyelemnek a római katonákon mutatkozó kegyelem. Jézus a keresztről a véres katonákra tekint, és azt mondja, utolsó erejének egyikével, mert ott még levegőt venni is nehéz volt, nemhogy beszélni, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ott vannak azok a katonák, akik éppen az ő kivégzését eszközölik, akik most ütötték bele a szögeket a kezébe és a lábába. És az igazat megvalva ezek a katonák valóban nem tudták, hogy mit csinálnak. Hisz nekik ez volt a mindennapi, ez volt a munkájuk. Végigcsinálták már százszor. Fogalmuk sem volt talán arról, hogy most éppen. Hát ez nem pont ugyanaz, mint amit eddig csináltak. Mert most az Isten fiát feszítik keresztre. És én úgy látom, Jézus nem a katonáknak általában a bűneikért bocsátott itt meg, hanem egy konkrét bűnre mondott, kért egy konkrét bocsánatot az atyától. Atyám, bocsáss meg ezeknek, mert ezek végképp nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez a bűn külön ne rója föl, ezt a bűnt külön ne rója fel nekik az atya. Elképesztő, hogy a szenvedő Krisztus milyen irgalommal van a körülötte lévőkért. És ezzel fejezem be, testvérek, hogy az a reménységem, hogy amit én megpróbáltam, vagy Isten megláttatott velem ebben az ige szakaszban, a kegyelemnek ez a három szinte lángoló felvillanása, bárcsak megragadnák a lelkünket. És komolyan vennénk azt, amit látunk Jézuson, hogy ő, amikor a keresztre megy, és tényleg a világ terhét hordozza, nem úgy, ahogy mi szoktuk, mi is szoktuk a világ terhét hordozni, de hát az mondjuk mikroszkóp alatt észrevehető lenne Jézuséhoz képest. Amikor ő tényleg a világ bűnét hordozza, akkor is rád és rám gondol, és a körülötte lévőkre. Akkor is szolgál. Ehhez képest mi mennyire a magunk problémáival vagyunk elfoglalva, testvérek. Nézzük meg Jézust, hogy szenved ő, hogy van ő a maga problémáival elfoglalva. A Getsemáné kertben, amiről beszéltünk, megvívta a harcát, ott, ahol senki nem hallotta, mindösszesen ennyit tudtak belőle feljegyezni, vagy elcsípni talán egy kőhajításnyi távolságról, ahogy olvassuk az igébe, hogy azt kéri, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. És ő ott már megharcolta a maga kis harcát. Onnantól kezdve, mikor rálép a szenvedés útjára, már a maga körül lévőkre figyel. Nem magára, hanem másokra. A halálba menve is szolgál. Olyan jó lenne ebből megtanulni valamit, testvérek. Meggyőződésem az, hogy Isten azt tanítja nekünk, hogy így lehetne az megpróbáltatásainkat elhordozni sokkal jobban és sokkal könnyebben. Ha nem magunkkal lennénk elfoglalva, elsősorban csak a szobánk csendjében, hanem azzal, hogy másoknak szolgálunk, azzal, hogy felemeljük a másokat, akik lehet nem szenvednek úgy, mint mi, hisz ott körülöttük senki. Neked csak és nekem maximum azt a kis keresztfát kell vinni, de a gyalázat, a büntetés, az ítélet, minden Jézust éri, ha te Krisztus tanítványa vagy. És ezért emelhetnénk föl a tekintetünket, és kezdhetnénk el szolgálni másoknak, hogy minél többen érezzék, és lássák azt, hogy az életükben a harcokat úgy lehet megvívni, hogyha másoknak szolgálnak, és hogyha Krisztust követik, felvéve a keresztet. Nem magunkba fordulni, nem mindig magunkért imádkozva, hanem szolgálni mások felé, akkor is. Ha fáradt vagyok, ha beteg vagyok, ha kényelmetlennek érzem, ha fel kell adni a kényelmemet ezért, mert így gyógyulnak az igazi problémáink. És itt van a végső meglepetés. Nem csak azokhoz az emberekhez fordult oda Jézus, hanem mindezeken keresztül hozzád is. És ha most te vagy az, aki hordozol nehézségeket, terheket, akkor neked üzeni, hogy megtud és meg is fog menteni, ha még nem jöttél is hozzá. Függetlenül attól, hogy mennyire vagy bűnös, mennyire vagy mélyen és milyen bűnben vagy. Hogyha eljössz hozzá, ha követed őt, akkor örökké ámulni fogsz azon, hogy ő hogy tudja kezelni a problémáidat, hogy tudja megoldani azokat a részleteit is az életednek, amire most nem is gondolsz, amire fel sem tudsz figyelni, mert egy vagy két dolog eltereli a te figyelmedet. Ahogy átélte ez a Charles Simeon, akiről beszéltem, mert megérintette őt az ige, ha te is hagyod, hogy megérintsem ma Jézus, hiszem azt, hogy örömteli meglepetésben lesz részed, amikor majd a problémáidat úgy hordozhatod, hogy másoknak tudsz közben szolgálni. Adja az Úr, hogy így legyen, és minél többen tapasztaljuk ezt. Urunk Istenünk, hálát adunk a te keresztedért. Köszönjük neked, Jézus, azt a sok-sok kegyelmet, ami megmutatkozott abban az út, vagy azon az úton is, amikor te a keresztre mentél. Hálásak vagyunk ezekért az alakokért, akik körülvettek téged, és azért a hozzájuk fordulásért, amit tettél irántuk. Köszönjük, hogy ez az írgalom, ez a kegyelem van a szívedben ma is mi hozzánk. Köszönjük, hogy így hajolsz le hozzánk is. De a döntés a miénk, hogy akarunk-e téged követni. Vajon felvesszük-e a keresztünket, és így szolgálunk-e neked. Kérlek téged azért, hogy adj olyan szabadulást a mi terheinkből, a problémáinkból, ahogyan te is tetted ezt, hogy kinyíltunk mások felé, hogy kinyílunk mások felé, hogy szolgálunk másoknak, hogy így lépünk a te nyomdokaidba. Hisszük, hogy ez segítségül volt neked is a bajban, a terhek hordozásában. Uram, látod azt, hogy ki mivel van terhelve, akik ma itt vannak. Kérlek téged azért, hogy adj enyhülést. Kérlek azért, hogy a te szent lelked juttassa el a te szavadat a mi szíveinkbe. És kérünk téged, hogy keressük ezen az úton a megoldást a mi életünk nehézségeire. Hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk előtted, és kérünk, hogy te cselekedj rajtunk. Kezdjél velünk azt, amit te szeretnél, mert tudjuk, hogy az irgalmas cselekedet lesz. És arra kérlek, hallgass meg most a magunkban, csendben, szíveinkben elmondott imádságainkat is. Amen.